Kedves hallgatóink, önkéntesként segítő kutyákkal foglalkozik a nyíregyházi Szabó Ágnes. Fogyatékossággal élő gyerekekhez, pszichiátriai betegekhez és idős betegekhez viszi el a képzett eveket terápiás céllal. A Szivárvány idősek otthonába is örömmel látogat el a szakember, hiszen nagy örömmel fogadják a négylábúakat az ott lakók. A riporter Pokrovenszky Gergely.
Ön mióta foglalkozik ezzel a nemes szakmával, mert én úgy tudom, hogy önkéntesként végzi ezt?
2014. októberében kezdtem ezt megtanulni, akkor csöppentem bele ebbe a világba, és elmondhatom, hogy ez úgy magával ragadott, beszippantott, mert ezt csinálni én azt gondolom, hogy egy csoda.
Mennyi idő alatt lehet egy kutyával eljutni mondjuk egy adott feladat megtanulásáig?
Ez nagyrészt kutyafüggő, az alapoktól függ. Igazán az, amikor egy segítő kutya, hiszen róluk beszélünk most, egy segítő kutyát le tudunk vizsgáztatni, az legkevesebb egy év kiképzési folyamat. És akkor itt az adott feladatok, azok pörögnek gyorsan, de mikor egy komplex egészet kell létrehoznunk, az, ami időigényes. Olyan élethelyzetekben megyünk be ezekkel a kutyákkal, amikor nekik minden körülmények között koncentráltan gazdára figyelve kell dolgozniuk. Na, idáig kell eljutni egy kutyával, amely kutya erre alkalmas, az alkalmas. És itt nem a fajta, hanem a kutya, az egyet dönti el.
Mennyire lehet egy kutyán alakítani?
Nagyon sokat. A kiképzés erről szól. Vannak alapdolgok, amiket viszont nem tudunk változtatni, ezek azok a kulcsingerek, amiken nagyon nehéz változtatni, felülírni. Ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy csodálatos a kutya, de nem biztos, hogy ez lesz a szakmája. El kell fogadni, például a sérült gyerekek, akikkel dolgozunk, nehéz kézzel simogatnak. Nem a mi lassú simogatásunk, azért ott esik a kéz, mar a kéz, záródnak a tenyerek. Ezeket a kutyáknak el kell viselni. Nem minden kutya szereti, attól még csodálatos ő, csak másképp fogja leélni az életét.
Mennyit lehet egy kutyával egy adott napon segíteni, hiszen ők is fáradnak, és ugye igénybe veszik őket?
Bizony, ez egy nagyon lényeges. Köszönöm, hogy megkérdezte. Nem lehet őket túlterhelni, kizsigerelni. Igenis, van pihenőidő. Én ragaszkodom hozzá, hogy maximum 2 óra hosszát dolgoznak. De ez is olyan, hogy közte negyedórás szünet. A 2 óra hossza se olyan. Próbálok olyan feladatokat beletenni, amikor vannak ilyen üres járatok, kis pihenés, szusszanás. Rutinosak a kutyáink, mert ők pontosan tudják, hogy na most dolgoztam, most oldalra lefekszem, és már hajtják is le a fejüket, és szusszannak, pihennek. Ezeket is például tanulni kell, hogy nem kell pörögni, nem kell állandóan toppon lenni, majd szólna a gazda, és majd akkor jelentkezünk munkára.
Ha már a kutyái szóba kerültek, akkor nézzük meg kicsit közelebbről őket. Én figyeltem a megyei televízióban önnel készült interjút, és nagyon figyeltek önre. Tényleg minden mozdulatát lesték.
Igen, hál' Istennek, örülök is neki, és rendkívül büszke voltam a kutyáimra, főleg a kicsire, hiszen ő egy 8 hónapos kutya. Azt gondolom, hogy amikor egy 8 hónapos kutyát egy ilyen helyzetbe bemerek vinni, akkor az már jót mutat, mert ez a kutya alkalmas lesz a munkára, nagyon koncentráltan, nagyon figyeltek, és például az előbbi kérdésre válaszolva iszonyúan el is fáradtak. 1/2 óra volt, amit ott ilyen koncentrált környezetbe dolgoztunk, beszélgettünk. Ugyan mi beszélgetésnek láttuk, de azok a kutyák kőkeményen dolgoztak. Figyeltek minden neszre, minden zajra, de mégis megtartották a figyelmet felém. Ez az, ami egy csodálatos dolog.
Milyen jellegű feladatokat tudnak elvégezni az ön kutyái?
Azt látom, hogy főleg a kicsinél, Bagiránál már nincsen határ. Tehát amit kérek, ő megcsinálja. Kis gyakorlással bármit. Tehát természetesen a kutya határaim belül, amit egy kutyának el lehet végezni, de nem tudtam most bevinni már olyan helyzetbe, amit ne oldott volna meg. Kicsit biztatni kell, kicsit még segíteni kell, de megpróbálja és csinálja, és fantasztikusak.
Nézzünk egy-két konkrét feladatot akkor.
Konkrét feladat. Például a gyerekek imádják, meg ugye gyógypedagógusokként is, a finom motorikás feladatokat. Ehhez ugye az ujjakat használjuk, megfogunk dolgokat, elengedünk dolgokat. Sokszor az elengedés is nagyon nehéz, karikát rátenni egy rúdra, és ezeket már a kutya csinálja. Fogja a kis karikát, és rá billenti szépen, beleakasztja a rúdra, felteszi.
Hogyan indul el egy ilyen terápiás foglalkozás, amikor bemennek egy új helyre önök, és próbálják megtalálni a bizalmat a kutya és a sérült gyerekek között, vagy éppen az idősek között?
Ezek mindig nagyon kötött dolgok. Gyógypedagógusok irányítják ezeket a foglalkozásokat, mindig megbeszéljük, hogy milyen menete lesz ennek, de akkor is zárt kerete van. Tehát megvan a köszönés, megvan a bemutatkozás, megvannak a feladatok, és megvan a búcsúzás. Nagyon szigorú kereteket tartunk, mert ebbe tudnak a gyerekek beleilleszkedni, ebbe tudják megtalálni. Tehát az, hogy jól érezze magát, biztonságba érezze magát, és nekünk ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy lássák, hogy a kutya, hiszen egy ragadozóról beszélünk, édesek, jópofák, de attól még egy ragadozó a kutya, hogy nem bánt, hogy szereti őket. Mindig azt megmutatjuk nekik, természetesen segítőkkel a gyógypedagógus szokott általában ilyenkor belépni, hogy oda lehet nyúlni a szájához, nem lesz semmi baja. Meg lehet simogatni anélkül, hogy oda csapná a fejét. Ugyan mi tudjuk, hogy ezért visszük be a kutyákat, mert ezek a kutyák erre alkalmasak, de a gyerekek bizalmát fel kell építeni. Ki kell nekik bontakoznia annak, hogy ők bátran hozzányúljanak.
Milyen hatással van a gyerekekre egy-egy ilyen adott foglalkozás?
Egy-egy adott foglalkozás, ez általában felépülő foglalkozás. Elindítunk egy terápiás folyamatot, és akkor ott folyamatosan a gyógypedagógus épít egy-egy feladatot az előző foglalkozásra. A hatás, hogy várják a gyerekek, hogy szívesen dolgoznak, hogy nekik ez a fénypont, hogy ez a foglalkozás jön, és biztosak benne, pont ahogy Nyírbogdányba járok, meghatározott időre, de a gyerekek már fél órával előtte ülnek, és várják, és tudják, hogy fog jönni a kutya, és nem lehet csalódást okozni, mert a kutyának ott kell lenni.
Az ő életükben mit jelent azon kívül, hogy jól érzik magukat ebben az adott szituációban, de hogyan tudják fejleszteni az ő képességüket?
Ez egy nagyon lényeges dolog, hiszen mi ezért csináljuk, hogy fejlesszünk. Az elfogadás, a kommunikáció. Például megtanulják ezek a gyerekek, hogyha találkozok egy idegennel, akkor köszönök. Akár egy pápá, egy integetés, amit a kutyán keresztül mondjuk megtanultak, vagy valamilyen jelzéssel, hanggal kommunikálni kezdek. És ez az, ami nagyon fontos, mert ugye az önálló élet fele próbáljuk őket terelni, hogy mozduljon a kézbe, tudjon ülni akár egy olyan kerekes székbe, amit ő maga tud irányítani. Ezt fejleszteni kell. Ezek a fejlesztések, azt gondolom, hogy nekünk is játék, és nagyon jól érezzük magunkat, de hosszú távú eredményeket szeretnénk elérni.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg hol segítenek és kiknek?
Jelenleg vizsgázott segítő kutyával Nyírbogdányban a Sion nappali ellátó és iskola rendszerű intézményében vagyunk. Ott vagyunk Nagykálóban a pszichiátrián, ott az egyik kutyánk ő pont vizsgára készülve. Ott vagyunk a Szivárvány idős otthonban, csodálatos munka, egyszerűen imádjuk őket.
Erre kíváncsi vagyok, ugye nem csak a gyerekeknek esik jól a kutyaterápia, hanem az időseknek is.
Bizony. Az nagyon érdekes, ha elmesélhetek egy ilyen történetet. Volt egy családi nap, amikor már én jártam a Szivárvány idős otthonba, és az egyik hozzátartozó meglepődve látta, hogy itt tényleg kutya van. És hogy az anyukája nem nagyon kommunikált velük, hiszen pont ez a gond az időskori demenciánál, és elkezdett nekik mesélni a kutyáról. És most nem értették, hogy milyen kutyáról, és hogy tényleg ott volt a kutya. És megindult egy kommunikáció a családdal. Volt élmény. Ezeket az élményeket be lehet építeni a hétköznapokba, és azt gondolom, hogy ez már egy jó irány.
Esetleg milyen korosztálynak tudnak még segíteni? Említette, hogy a gyerekeket, az időseket, kikre van még jó hatással ez a történet?
Pont Kisvárdán, a Csigaház korai fejlesztőben, ott ugye a nagyon pici babáktól indulunk, ott is kezdődik, meg hát ugye évek óta tart is a terápiázás. Ott is egy nagyon fontos dolog, mert ott pont meg lehet kérdezni a gyógypedagógusokat, hogy az a gyerek, aki nem kommunikált, nem volt hajlandó felvenni senkivel a kapcsolatot, a kutyán keresztül megtalálta a hangot, tud mesélni, beszélni. Van most már egy kötődés. Itt, tehát indulunk egészen a korai fejlesztés, akár fél éves babák, és bizony eljutunk a 99-100 évig is, és azért ez elég széles szegmens.
Ma Magyarországon, vagy akár itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mennyi embernek van szüksége ezekre a segítő kutyákra? Vagy mennyire lenne?
Nagyon nagy szükség lenne, nagyon sokan kellenénk még ebbe a szakmában. Nehéz a folyamat. Az a baj, hogy ez egy életformává kell, hogy váljon, ez a típusú kutyázás. Itt minden pillanatot, minden együtt töltött időt tudatosan kell alakítanunk a kutyával, hiszen így alakul ki az a kapcsolat, amit utána be tudunk vinni a különböző páciensekhez. Ez nem biztos, hogy könnyű feladat, mert ezt az életformát, ott a család, ott a munkahely, nagyon nehéz beilleszteni, nagyon kellene még kutya, nagyon sok helyre kellene mennünk, ott a pedagógiai szakszolgálat, nagyon kellene oda is, óvodákba, tudom, hogy hívnak nagyon sok helyre, idős otthonokba.
Kíváncsi vagyok arra, hogy itt a pandémiás időszakban mennyire nőtt meg azon esetek száma, akikkel kellett volna, hogy foglalkozzanak. Tehát mit hozott önök számára a pandémiás időszak?
Hát a pandémiás időszaknál azt éreztem, hogy akár amikor kiképzés során bementem például az egyik, vagy egyik bankba, és ott mindenki mosolygott. És kijött az ügyintéző, és mondta, hogy jaj, de jó, legalább a mai nap mosoly, és nem a feszültség. És ez a mondat úgy csilingelt a fülemben nagyon sokáig, hogy Istenem, nekik is mennyire szükségük van arra, hogy mosolyogjon az ember, hogy egy kicsit kibillenjen ebből a stresszből, ebből a állandó feszültségből, és akár így azt gondolom, hogy bárhova be tudnánk menni. Azt azért tudomásul kellene venni, hogy ezek a segítő kutyák nem úgy lesznek, hogy csettintünk egyet. Ez egy nagyon hosszú kiképzési folyamat, és ahhoz bizony különböző helyzetekbe kell bemennünk, és különböző helyzetekben kell a kutyának megmutatni, hogy ott hogy kell viselkedni. Járnunk kell a várost, különböző üzletházakat, különböző élethelyzeteket kell átélnünk. Ezt kellene még az embereknek elfogadni, hogy igen, ezek a kutyák bekerülnek az életterünkbe, ezek a kutyák ott fognak körülöttünk lenni. Bár megkülönböztetett jelzéssel visszük be a kutyáinkat, de attól még nem látom az elfogadást. Nagyon sokan örülnek nekünk, de még azért vannak rossz tapasztalataink.
Önnek a munkája során melyik volt a legszívbemarkolóbb, legszívszorítóbb története?
Hát ez Nagykálóba voltunk, még élt az a kutyám, akivel akkor dolgoztam, és ott volt egy beteg. És bizony az a történet volt az, amikor azt éreztem, hogy a kutyák csodák. Mert a kutya volt az, aki megnyitotta annak az emberkének azt, hogy igenis vissza kell térni, és igenis, és itt kell velünk lenni, és beszélni kell, és élni kell az életét.
Milyen hatással volt rá?
Eltelt fél óra, és elkezdett sírni először, és ugyan a sírás felszabadított egy olyan gátat, egy olyan féket, ami ott volt benne, és onnantól tudott visszatérni, és onnantól tudott beszélgetni, és éli azóta az életét. Úgy, ahogy addig akkor nem sikerült.
Kedves hallgatóink, Szabó Ágnes habilitációs kutyakiképzővel Pokrovenszky Gergely beszélgetett az előző percekben.